Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Sajátos módját választotta a Renault a környezetvédelemnek az eldobható műanyag palackok és slörtobozok módjára, ugyanis visszagyűjtik a kiszolgált, de még jó állapotú autókat, amelyek alapos szakszerű felújítás után megkezdetik második életciklusukat. A Renault Retrofit elnevezésű használatautógyára tavaly szeptember óta működik, és eddig 8000 kocsit újítottak fel pénztárcabarát módon kívülről belülről. Két év múlva kis haszonjárművek felújítását és elektromos hajtásúra való átépítését is megkezdik. 2030-ra pedig a kapacitás jelentős növelésével számolnak. Ennyire rosszul megy, vagy inkább ennyire érdemes megbecsülni a Renault autókat? Kérdem Vihari Balázst, a Renault Hungária PR igazgatóját. Szervusz!
Szervusz! Rosszul nem megy, olyan nagyon jól sem megy, de ennek az iniciatívának teljesen más a célja. Ugye egyébként egy kis kikacsintás a visszagyűjtött PET palackokra, hogy mi PET palackokat is gyűjtünk egyébként, és autóbelső készülőből a Zoe egy felszereltségén vissza újrahasznosított PET palackokból van a teljes belső tér vissza biztonságéve és egyebek. A Párizstól van egy 60 kilométerre található igen értékes komplexum a Flamben a Renault csoportnak, ahol egész eddig a Nissan Micrák és a Zoe-k készültek 50-50%-os arányban. De hát a Zoe-nak kifut az életciklusa a Micrának is, viszont ezzel a területtel érdemes valamit kezdeni, főleg azért, mert egy világfőváros közelében van, úgyhogy úgy döntött a Renault, hogy ezt egy refaktori néven teljességgel megújítja, és 2030, tehát már a megújítás bőven zajlik, itt van, 2030-ra zárul le, és négy fő tevékenységet fog ide szervezni, ebből egyik valóban, amit te is mondtál, ez a retrofit, ahol Zoe-kat újítunk föl, akkumulátorokat, belsőket, és ezek majd valamikor Európa útjaira kerülnek, ugye ezzel készült 8-9 ezer darab, ezek azért még kísérleti példányoknak mondhatók, de a darabszámot illetően azt hiszem, hogy 120 ezer darabot szeretnénk 2030-ra évente itt felújítani.
Ezek magántulajdonostoktól visszavásárolt autók, csereautók, mikor valaki vesz egy újat, vagy pedig a szabad piacon jut hozzá.
Igen, van egy Renault Selection nevű használt autóprogramunk, és amit ennek a keretében vettek vissza, és felújításra érdemes állapotú, azok az autók kerülnek.
Egyébként nagyon érdekes ez a filozófia. Eddig én csak a Volkswagennél ismertem ehhez hasonlót, ők már mondjuk 40 éve működtetnek olyan üzemet, amelyben eredeti gyári alkatrészeket újítanak föl, tehát hogyha valakinek elromlik mondjuk a generátor a Volkswagen Polóban, akkor a gyárhoz fordul, és egy felújított, tökéletes minőségű, garanciával ellátott, de használt generátort vehet fél pénzért, viszont le kell adni a régit cserébe, és akkor a gyár azt is felújítja, és ugyanígy aztán más is hozzájut kedvezményesen. Szerintem rendkívül jó ötlet, anyagtakarékos, környezetbarát, meg pénztárcabarát.
Egy 10 évvel ezelőtt nálunk is volt erre egyébként kísérlet, hogy ennek miért lett vége, azt nem tudom, nyilván gazdasági megfontolásokból, de valóban azt gondoljuk, hogy a jövő ebben van. Ha egy picit átnézünk más iparágakra, háztartási gép, számítástechnika, okostelefonok, akkor nagyon sokszor elhangzik az a kritika, és most nem menjünk el a dolgok alufóliás végébe, hogy ahogy lejár a garanciája valaminek, onnantól kezdve az élettartama is, vagy hát a használhatósága is kezd csökkenni. De az a kritika sokszor éri ezeket a gyártókat, hogy már nem hosszú távra terveznek eszközöket.
Igen, ez a tervezett avulásnak hívják, és ugye van egy olyan fajta kényszerképzete az emberek jó részének, egyébként nekem is, hogy a gyáraknak elemi érdeke betervezni a tönkremenetet, hogy gyakrabban kelljen cserélni és vásárolni, viszont ebben az esetben a Renault ezt meghazudtolja, tehát az igazából bebizonyítja, hogy nincs ilyen.
Igen, tehát egyrészt maga a tervezett avulás, ez egy létező dolog, azt kevéssé hiszem, hogy ez egy fogyasztó ellenes gondolat lenne, az biztos, hogy ugye a termékek életciklusa, régen egy autónak mondjuk 5 éves volt az életciklusa, most 5 év alatt, ha nincs 4 facelift meg egy generációváltás, akkor azért furcsán néznek egy gyártóra. Ez valóban felgyorsult. Hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, azt ugye nem tudjuk, hogy a fogyasztói igény ilyen-e, vagy a piaci nyomás helyeződik ezekre a konstruktőrökre, de azt gondolom, hogy a Zoe-k életciklusát 5-8 évvel meghosszabbítani egy ilyen módon, az jót tesz Európa utainak is.
De maradjunk még ennél a refaktorinál, mert azért ez nagyon érdekes elképzelés, vagy inkább most már gyakorlat. Tehát ugye több lábon áll ez a elképzelés. Egyik volt csak a retrofit, amely ugye a használt autó felújításra helyezi a hangsúlyt, de azon kívül még van 3 lába.
Így van. A retrofithez még annyit, hogy ugye az elektromos autós boomból sokszor igaztalanul kimarad a használt a kisasszonyjármű. Ugye a kisasszonyjármű mindig ebből a szempontból egy billegős vagy ingoványos talaj, hiszen ott függ a terheléstől, hogy nagy méretű, de könnyű, nehéz, de kicsi, városi, elővárosi, last mile delivery forgalmat kell bonyolítani, ott nagyon-nagyon sok réteg dolog, ugye nem 2-től 5 emberig ülünk egy autóba és elmegyünk A-ból B-be. És a Refactory ezekből a visszavásárolt és felújított akkumulátorokból folyamatosan kísérletezik azon, hogy hogyan lehet kisasszonyjárműveket elektrifikálni, sőt, utólagosan is a már forgalomban lévő belső égésű motoros autókat, Kangukat, Mastereket, Trafikokat hogyan lehet elektrifikálni. 2023-ra ennek valószínűleg lesz valami látható eredménye, mi reménykedünk abban, hogy ez egy működőképes alternatíva lesz.
Ugye nem arról van szó, amit egyébként előírnak az akkumulátorgyártóknak, illetve az autógyároknak, amelyek elektromos akkumulátorokat szerelnek be az autóikba, hogy nekik kötelező visszavásárolni, vagy visszavenni a használt akkumulátort, és nekik kell gondoskodni azoknak az ártalmatlanításáról. Tehát ez egy másik.
A sztori eleje valóban ez, és mindjárt kifutok oda, hogy hol van a sztorinak egy igazán csattanós vége, hiszen ezek az akkumulátorok egyrészt kiválóan alkalmasak. Azt tudni kell, hogy az Zoe-kban az akkumulátorokat 70%-os élettartamnál a Renault garanciában cseréli, 70 vagy 75%-os kapacitásnál már cseréli, tehát a fogyasztók ebből azért olyan sokat nem éreznek meg. Viszont ezek az akkumulátorok tökéletesen alkalmasak más szerepekre, például arra, hogy kísérletezzenek velük, hiszen kisasszonyjárműbe lehet ezeket próbálgatni, de van egy sokkal Re-Energy nevű üzletág a Refactorynak, és egy sokkal jobb felhasználási módot talált a Renault. A negyedik business unit a Renault-nál úgy jelenti, hogy Mobilize, és velük együtt egyrészt már 2 ilyen kísérleti okos sziget vagy település működik a világban, ahol minden elektromos. De ezekből az akkumulátorokból már létező megoldások vannak, ilyen tengerszállító konténerekbe be van építve, azt hiszem 480 darab ilyen Zoe akkumulátor, és például a Refactoryban 15 megawattnyi energiát már ebből nyernek vissza, de ezeket az akkumulátorokat, ez egyébként 2025-re vagy 30-ra 30 megawatt lesz, és ezeket az akkumulátorokat akár tengerjáró hajók hajtására, Isten háta mögötti helyeken építkezésre, mi egyebekre lehet áramforrásként használni.
De tegyük hozzá, egyébként nálunk odahaza a magángazdaságunkban is nagy segítség lenne egy-egy ilyen használt akkumulátor kedvező áron, hogyha meg lehetne venni, hiszen ha föltetszünk a tetőre egy bizonyos mennyiségű napelemet, 2 lehetőségünk van, vagy eladjuk az áramot, a terület áramot, viszont ha lenne egy akkumulátorunk, akkor tudnánk tölteni, és bármikor igénybe vehetnék a saját hálózatunkról.
Azt ne felejtsd el, hogy azért ez egy veszélyes üzem, maga az akkumulátor, hiszen tartalmaz azért olyan anyagokat is, amik nem túl környezetbarátok, tehát egészen addig, amíg van rajta egyfajta gyári kontroll, és az autókra igaz, vagy ezekre a betokozott akkumulátorokra. Ha valaki ezt megveszi, arra nem biztos, hogy van garancia, hogy valaki nem kezdi el ezt otthon okosan szerelgetni. Azért itt 400 voltok keringenek, egyrészt ez nem úgy van. Azt viszont nem zárom ki, hogy ezekből a konténerekből lesz lakossági felhasználásra is alkalmas, hiszen ezeket települések meg tudják venni, és onnantól kezdve tényleg csak egy lépés, tényleg ahogy mondtam, a lakossági felhasználása ennek az egésznek. Azt egyébként a lakossági felhasználásról tudni kell, hogy az autóink töltője mindegyik elektromos intelligens vezérlésű. Ez azt jelenti, hogy a felvett töltést, amikor az autó tehát kész töltött állapotban van, akkor nem állítja le a töltést, hanem egy ilyen V2G, Vehicle to Grid rendszerrel abban a hálózatban, amire alkalmas, vissza tudja táplálni, és a helyi hálózatnak az elektromos igényét képes kielégíteni, ami azt jelenti, hogy az adott hálózati szegmensbe az elektromos elosztónak kevesebb áramot kell pumpálnia, az erőműveknek kevesebbet kell mennie, vagy a tartalékokból kevesebbet kell felszabadítania. Ez 100-200 ezer elektromos autónál egy sűrűn lakott településen nagyon-nagyon sok áramot jelent kerületnyi méretben is.
A Re-Energy, erről beszéltünk, igen. Tehát akkor ugye ez konkrétan már az akkumulátor felújítását érinti, és
a nem felújítható akkumulátorok szétszedését, környezetbarát feldolgozását, amikből egyébként új akkumulátorok készülnek, és hogy kicsit autósabb példával is megvilágítsam a dolgot, az új Renault Megane 100% elektromos verziója már kötelezően úgy épül föl, hogy annak a 90%-a újrahasznosítható magának az autónak. És ebből a 90%-ból jócskán megy majd el erőforrás anyag arra, hogy új akkumulátorok készüljenek belőle. Tehát ez tényleg a körkörös gazdaság itt már nem csak egy szép lózunk a szélben, hanem valóban megfogható, elemeire bontható konkrétum.
A refaktori csoport harmadik lába melyik?
Ami nagyon izgalmas, az mindenképpen a Renault nevű ág, ahol képzés zajlik. Ugye azt is tudjuk, hogy az idő nem áll meg, és a világ halad, a technológia is halad, és azt tudjuk, hogy azokat a mérnök palántákat, azokat a fiatalokat, akiket az autóipar érdekel, már nem az autók tervezésére és szerelésére kell kiképezni, hanem az autó teljes életciklusára, a tervezőasztaltól egészen a szanaszétbontásig, és ennek a szellemnek megfelelően ebben az ágban egy kampusz jellegű ilyen akadémiai képzés zajlik. Egyrészt, másrészt startup cégek kapnak ingyen inkubátor helyet, ahol dolgozhatnak azokon a találmányokon, amiket a később a Renault, ha úgy találja, akkor ezeket meg is vásárol.
Negyedik láb?
A negyedik láb pedig, ahogy most kérdezted, ugye ez a recycle, ami az akkumulátoroknak a szétszerelését, a környezetbarát újrahasznosítását célozza, és van egy nagyon érdekes része ennek a recycle-nek, van egy bazár, ami a szétszedett vagy újra felhasznált autókból kiszerelt és nem visszaszerelt alkatrészeket tartalmazza, és ez egy nagyon bonyolult logisztikai rendszeren keresztül elérhetővé válik a többi gyárnak, és innen tudnak válogatni az autókhoz, tervezéshez, kísérletezéshez mindenféle alkatrészeket maguknak.
Az is lehet, hogy a szabad piacon megjelennek, mint a bontók alkatrészei?
Hát ilyet nem mondhatok, hogy remélem, hogy nem, de azért remélem, hogy nem, mert ugye mi már láttunk hirdetést bontott motorolajra is, úgyhogy remélem, hogy ideig nem jutunk el, de például a lökhárítók nagyon keresettek a gyártásban, és több százer lökhárítót talált már egyébként így gazdára például. Ezeket újra lehet hasznosítani, nem kell bezúzni, ezek a műanyagok tökre működőképesek.
A gyártás tekintetében is nagyon komoly tervezésen van túl a Renault. A zéró kibocsátás elérése, a környezettudatos gyártás, a széndioxid, negatív széndioxid szint elérése, a gyártása is vonatkozik, hogyha megvalósulnak azok az elképzelések, amelyek egyébként a Renault-nál is már régóta tervben vannak.
Hát ugye a legelső az a Tangerben nyílt Dacia üzemünk, ami már akkor CO2 semleges volt, amikor erről még szó sem volt. Ez egy önmagát fenntartó üzem, vízhálózattal, mi egyebekkel együtt, nulla károsanyag kibocsátású, ez 10 éve működik már. Úgyhogy ez sem egy új terep a számunkra, és valóban ez a fenntartható gyártás, ez egyrészt magában foglalja a környezettudatosságot is. A Flenny üzemünk, amiről most beszélgetünk, az CO2 negatív mindenképpen, de maguk az autók gyártása is, és egy autóra vetítve is nagyon-nagyon tetten érhető ez a fajta környezettudatosság. Ugye beszéltem arról, hogy 90%-ban újrahasznosítható lesz az az új Megane, ami még meg sem jelent igazából a piacon, de már tudjuk, hogy mi lesz az életciklus a végén. De például kötelezően egy-egy Renault Megane minimum 28 kg újrahasznosított műanyagot tartalmaz. Egyébként ez nagyon sok, hiszen műanyag azért főleg csak a belső térben van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a belső tér 90-95%-a teljesen újrahasznosított anyagokból származik.
Hogyan érinti a Renault az a legújabb hír, amely szerint az Európai Tanács, Európa Parlament döntése alapján 2035-től véglegesen kivonják a forgalomból a belső égésű motoros autókat, nem is lehet gyártani, és kereskedni sem lehet vele új autókként.
Mi nagyjából erre készülünk a termékválasztékkal, de ha koncern szinten nézzük a dolgot, akkor 2030-ra a Renault csoport a teljes karbonsemlegességre törekszik. Úgyhogy igazából, ha minden jól megy és minden összejön, akkor, és nyilván a világpolitika is velünk van, akkor ez mi jóval előbb tudjuk teljesíteni. Egyébként világszinten 2050-re tervezzük a teljes karbonsemlegességet, tehát nem állunk meg az Európai Unió határainál.
Több autógyár egyébként kifejezte a nem tetszését ezzel a döntéssel kapcsolatban, most pedig a legújabb, hogy a német kormány pénzügyminisztere nagyon fontos eseményen bejelentette, hogy Németország nem támogatja az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorokkal hajtott új járművek értékesítésének beszüntetésére. Ez azért átszabhat egy pár dolgot.
Igen, erre egy kollégád azt írta minap, hogy kell, hogy valaki félrerántsa a kormányt, és lehet, hogy most ez a mozzanat lesz az. Ugye azért a németeknél egy kettős őrlőben van ugye a miniszter, hiszen egyrészt van egy szakszervezeti nyomás is rajtuk, egy nagyon erős szakszervezeti nyomás, ami egyébként a franciákról is elmondható. És másrészt viszont ugye van ez az Európai Uniós nyomás, ez a környezeti nyomás az autógyártókon. A mi véleményünk az, hogy itt kell találni egy olyan egészséges összhangot, ami valóban a régi dolgok nem fenntarthatóak, de ez igazából minden iparágra elmondható. Viszont az új irányt olyan módon kell kijelölni, hogy az egyrészt az ügyfeleknek is jó legyen, másrészt az utódainknak is jó legyen, az összes többi elkövetkező generációnak, de emellett egy használható és fenntartható munkahelyteremtő iparágat hagyjunk itt.
Nem tartod egyébként elég furcsának, hogy amikor hatalmas költségek árán elköteleződnek az autógyártók, például a Renault, hogy a CO2 negatív gyártás technológiákat vezessen be a teljes gyártási ciklusra, aközben például éppen a napokban jelentették be Hollandia, Németország, Ausztria és Csehország, hogy újraindítják a szenes erőműveket.
De igen, furcsa, vagy hogy mondjam, ez egy groteszk helyzet. Nyilván most azért a ilyen geopolitikai, meg egyéb stratégiai szempontok nem kedveznek annak, hogy valaki most találja föl az új dolgokat. Az azért, az én véleményem az, és nagyjából így látjuk ezt sokan, hogy az autóipar mindig is kísérletező volt. Az autóipar azért mindig szeretett fejlődni, mindig szeretett új dolgokat kitalálni. Csak eddig ez a hátsó szobában egy laboratóriumban zajlott. De ebben a pillanatban gyakorlatilag a laborra van ráirányítva az összes reflektor, sőt, a laborból kell kijönni a működőképes terméknek. Kicsit ez olyan, mintha a mellkassebész kinyit valakit, és ott szembesül azzal, hogy mi történik, és ott kell könyveket lapozgatnia, hogy ezt hogyan lehetne megoldani.
Igen, a sebészetnél ugye összavarják a sebeket, amit ejtenek, de itt harakiri készül.
Igen, egy kicsit harakiri készül, és egy kicsit mi mosolygunk is hozzá. Úgyhogy ez is egy ilyen furcsa kettős helyzet. Azt gondolom, hogy nincs ez a meccs még lefutva. Mondom, az irány és az elképzelés jó. A megvalósítás odavezető lépései hát lehet, hogy némileg drasztikusak.
A Megán, az E-Tech Megán ugye most jelent meg, Magyarországon is már megvásárolható. Ez az első olyan modellje a Renault-nak, amely egy speciális architektúrára épül. Az első kerékhajtású elektromos autó. Mi követi ezt?
A következő modellünk a Renault Austral lesz, amit majd valamikor ősszel ismerhetünk meg, valamikor a párizsi autószalon környékén, de egy pár héttel ezelőtt leplezte le a Renault a Scenic Vision nevű tanulmányautóját, amiről az a sugás érkezett, hogy sokkal közelebb van a valósághoz, mint sem egy tanulmányautóhoz. Az meg aztán végképp a vezetés támogató vezetés segítő rendszereknek egy olyan arzenáját fogja nyújtani, ami tényleg egyel közelebb visz minket a gyakorlatilag a nulla baleset ideális képéhez.
Autonóm vezetéssel foglalkozik a Renault?
Ebben a pillanatban ez háttérbe szorult. Az autonóm vezetés egy borzasztó trendi téma volt az elmúlt években, de azt azért látni kell, hogy annak egyrészt a technikai megvalósítási feltételei nem feltétlenül ideálisak most, de sokkal nehezebb ennek a jogi szabályozóit megtalálni, jogi biztosítási és egyéb szabályozóit megtalálni. A fejlesztések zajlanak, de nem ez lesz az elsődleges szempont.
A Renault-nak nagyon fontos lábat jelent a Dacia, hiszen olyan modelleket sikerült kifejleszteni a Dacia számára, vagy a Dacia-val karöltve, amely veri az európai piacot sok helyen, sok országban. Hogy néz ki itt a Dacia zéró kibocsátású szén-dioxid politikája?
Hát mondhatnám azt egyébként, hogy a Dacia sikere az egy finom célzás kéne, hogy legyen azoknak, akik a döntéseket meghozzák az európai vásárlóközönség mobilitásával kapcsolatban. De hát úgy tűnik, hogy ez nem így van. A Dacia az biztos, hogy addig fog belső égésű és hibrid motorokat gyártani, legalábbis ebben a pillanatban az álláspont, amíg azt lehet. Onnantól kezdve, hogy nem lehet, a fejlesztések majd nyilván lépcsőzetesen jönnek befelé, azok most is zajlanak, de ebben a pillanatban az első ilyen lépcső a Jogger, ami már itt van a piacon, összejelenik meg belőle valamikor a hibrid változat. Úgyhogy az biztos, hogy mindenhol, a hibrid hajtás biztos, hogy helyet fog kapni mindenhol, és aztán meglátjuk, hogy merre tudunk tovább menni.
Csak a tisztán elektromos hajtás az irány a Renault-nál, vagy pedig elképzelhető, hogy lesz egyéb is, például a hidrogén hajtás?
A hidrogén hajtást a kis hasznosjárművekben tudjuk elképzelni. A Scenic Vision tanulmányot, amiről beszéltem, egy kísérleti hibrid elektromos modell, meglehetősen nagy hatótávval, de ugye a hidrogén hajtás utántöltésének a bonyolultsága, ugye Budapesten azt hiszem, hogy két helyen lehet hidrogént tankolni, és az egyikhez be kell jelentkezni a gázgyárba, itt a Váci úton. Ez nem teszi ezt lehetővé, viszont ahol egy nagy flottát, több százas flottát üzemeltető kis hasznosjárműveket foglalkoztató cég van, oda viszont érdemes hidrogéntöltő kutakat telepíteni. A Hivia alkotott vegyes vállalatunk egyébként már működő Renault Master hidrogénes modelleket gyárt.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondta Dönök. Vihari Balást, a Renault Hungária PR igazgatóját hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, ha végighallgattak bennünket. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.